Mai alkalmat az Csere Mátyás tartja. Nagyon örülünk, hogy újra itt lehetsz, Mátyás. Isten hozott, és át is adom a szót.
Köszönöm a szót. Köszönöm a meghívást is. Nagyon jó érzés újra itt állni, meg látni titeket szemből, az még jobb. Nem szívesen áldogálnék itt egy üres templomban, de tényleg jó veletek találkozni, nagyon örülök. Mielőtt neki kezdenénk, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldunk téged, mennyei édesatyánk! Köszönjük, hogy ilyen magabiztosan énekelhettük, hogy mindig velem, Uram, hiszen te ígérted meg, Jézus Krisztus, hogy örökre a tieiddel maradsz. Köszönjük, hogy ha tapasztalhatjuk az életünkben ezt nap, mint nap. Köszönjük, hogy te hoztad létre ezt a gyülekezetet, hogy egyenként kiszemelted a mi életünket, és beépítetted a te tervedbe. Köszönjük, hogy a te közeledbe hívsz és vonsz, és olyan sok mindenen fáradozol, észre se vesszük a nagy részét, és minden arra való, hogy igazán megismerjünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy egyikünk sem fölösleges a te kezedben, hogy van velünk akaratod, egészen pontosan, részletesen ismersz, azt is tudod, hogy miért így, és miért egymásra bíztál, és köszönjük, hogy ma is akarsz nekünk valamit mondani. Segíts, hogy tudjunk figyelni, segíts, hogy az emberi szavaknál sokkal többet halljunk téged, magadat, és tedd áldottá a mi közösségünket is. Amen. Azt a témát kaptam, hogy a hívő ember és a gyülekezet. És úgy gondolom, hogy sokan sok mindent tanultunk és beszéltünk erről együtt, részben veletek is, részben én is, még annak idején. Nagyon régnek tűnik az a másfél év, amióta nem vagyok itt rendszeresen. De azért mindig érdemes újra visszatérnünk erre a kérdésre, együtt is összeszedni a gondolatainkat és tisztázni, azért mert életünk végéig fog tartani az a harc és az a feladat, és úgy is mondhatom, hogy az a kiváltság, hogy megtaláljuk a helyünket Krisztus népén belül. Ahogy morfondíroztam a kapott témán, egyre inkább átfordult bennem, és hogyha ki kellene írni a címet valahova, akkor lenne jelentősége, de én legszívesebben fordítva írnám, nem a hívő ember és a gyülekezet, hanem fordítva Krisztus egyháza és annak a tagjai. Hogyan viszonyulunk mi Krisztusnak az egyházához, meg azon belül a látható, kézzelfogható kisebb közösséghez, a gyülekezethez, azon belül a még kézzelfoghatóbb és még kisebb közösségünkhöz, mondjuk az ifinkhez, és így tovább. Hol a helyünk benne Isten igéje szerint, és még fontosabb kérdés, hogy a jelenünkben, ahol tartunk, mi az, amit jó ehhez újra átgondolnunk. Igyekeztem összeszedni néhány vázlatpont alapján a gondolataimat. Először tényleg csak egy pár szót arról, hogy mi az egyház úgy a Biblia szerint Isten látásmódjában mit nevez Isten egyháznak, mik azok az ismertető jegyek, ami alapján mi is annak nevezhetjük, és azután egy kicsit közelebb lépve a témához, meg saját magunkhoz, majd rátérünk arra, hogy a gyülekezethez való viszonyunknak milyen buktatói, kísértései, betegségei vannak, és hogy van ezekből út a gyógyulásra. Először tehát, talán sokan ismeritek a szerzőt is, meg a könyvet is. John Stottnak az Élő gyülekezet című könyve alapján négy nagyon rövid vázlatpontban mit mond a Szentírás az élő egyházról. Ehhez jól ismert igét fogok olvasni, Cselekedetek 2:42-től. Azért emlékezetes számomra egyébként ez az ige, mert amikor utoljára volt, amit Pasaréten ifi vezetői megbeszélésen, úgy szűk 2 éve, nem tudom pontosan, sőt egy csendes napunk volt közösen, ha emlékeztek, néhányan itt vagytok, egy kalapba bedobtunk egy csomó igét, de csak egyről volt idő beszélni, és ezt húztuk ki, azt hiszem talán Tibor, hogy akkor együtt bontsuk ki, tanulmányozunk, mert ez volt ez az ige. Most fölveszem ott a fonalat, ahol akkor én számomra abba maradt. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Jól ismert igeszakasz, nem megyek bele hosszan. Mik azok az életjelek, ami miatt élőnek lehet tekinteni egy gyülekezetet, vagy Krisztus egyházának az egészét? Azt mondja John Stott, hogy négyet szedhetünk ki, főleg ebből az első mondatból, a 42. versből. Először is az élő gyülekezet tanulásra összegyűlt nép. Tanulást tűztek ki célul. Úgy fogalmaz a könyvében, hogy amikor pünkösd napján az a gyülekezet megalakult, 3000 friss megtérőből, és amikor ők ugye elkezdtek azon a nyomvonalon járni, amit Pétertől kérdeznek is, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai, mi az, amit tennünk kell, hogy Jézus Krisztushoz csatlakozzunk, és ez az életünkön meg is valósuljon, akkor először is a megtérésük után rögtön beülnek egy iskolapadba, és elkezdik bepótolni azt a sok mindent, amit Jézus életéből lehet, hogy láttak messziről, vagy hallomásból ismerték, de ami addig nem lett az övék, ami kell ahhoz, hogy az ember megismerje az igazságot, hogy az ember jó alapokon álljon, hogy jó alapokon hozzon döntéseket, hogy az élő Istenhez tudjon igazodni. Tanulni kellett egész egyszerűen Krisztusnak a tanítását, a beszédeit, Krisztusnak a tetteit, a csodáit, elsősorban azt, hogy mit tett a kereszten és a feltámadáskor és a mennybe menetelkor, egy szóval megismerkedni az élő Jézus Krisztussal. Milyen érdekes, hogy sokan szembeállítják a Szentlélek jelenlétét és az igének a fontosságát. Vannak olyan szélsőségesek, akik azt képviselik, hogy mivel engem eltölt a Szentlélek, nincs is szükségem annyira mereven ragaszkodni igéhez, meg hit elvekhez, meg ilyesmi, majd vezet a Szentlélek. Érdekes, hogy éppen fordítva látjuk az első gyülekezet életében, mivel ott volt a Szentlélek, ezért vált olyan fontossá az ige. Ragaszkodtak az apostoli tanításhoz. A második, így hangzik a mondatban, hogy a közösség, gondoskodó közösség az élő gyülekezet. Ahogy itt a következő mondatokban láthattuk is, írja az apostol Lukács, hogy minden javukat, ahogyan szükség volt rá, eladták és megosztották a nélkülözőkkel, és házaikba fogadták egymást, és együtt voltak, és annyira hiteles módon élték meg ezt az egészet, hogy nagyon hamar kedvelte őket az egész nép. Nem lehetett fölöttük elsiklani, nem lehetett nem észrevenni Jeruzsálemben ezt a 3000-es csoportot, mégpedig azért nem, ahogyan egymással viselkedtek. A közösséget gyakorolták kitartóan. Azt is, hogyha belemélyedünk, nagyon világosan láthatjuk, hogy ez nem a vagyonközösséget jelenti, nem azt, hogy mindenki mindenét, pénzét tette, beadták a közösbe, és egy ilyen kommunában éltek volna. A vagyonközösség, vigyázzunk, az marxista gondolat, nem keresztény gondolat. Ők folyamatos idő szerepel az eredeti görögben, a szükségletek szerint folyamatosan, ahogyan éppen kellett, úgy adakoztak egymás javára, viszont az is benne van ebben, hogy nem volt ennek határa. Hogyha a másik szükséget szenved, hogyha megértem, hogy Isten az én időmet, pénzemet, figyelmemet, tehetségemet, bármit Isten föl akar használni, akkor nem egy tizedét adom oda, nem bizonyos részét, hogy azért nekem is bőven maradjon, akkor oda szánom neki, amit csak Isten kér. Így lettek ők gondoskodó közösség, és egy csoda Jeruzsálemben, amit nem lehetett nem észrevenni. Harmadszor Isten dicséretére összegyűlt közösség az egyház. És itt volt ebben a kulcs mondatban az, hogy naponként, házonként megtörték a kenyeret, és imádkoztak a templomban és házonként. Isten dicsőítésére gyűltek össze, a kenyér megtörése, az imádkozás is az Isten tiszteleti cselekményeket jelenti, vagyis nem tévesztették szem elől a célt. Nem fejtágítás, nem a mi életünk megjobbítása a cél, nem az, hogy hatékonyabban, sikeresebben élhessek egy örömtelibb keresztjén életet, én, hanem az, hogy Isten dicsőíthessük mi együtt. Ez volt a központjában annak, amit csináltak. És érdekes észrevenni azt is, hogy a templomban nem vonultak ki a jeruzsálemi templomból, nem fordítottak neki hátat, oda is eljártak még imádkozni, csak az áldozatban nem vettek részt. Ugyanakkor házanként is, visszaugrok az előbbi témához, ha eladták volna mindenüket, nem lettek volna házaik, de volt. Tehát a nagy közösségben, keretek között szervezetten is, meg a kis közösségben sokkal fesztelenebbül is, mind a kettő együtt szükséges és jó is volt ahhoz, hogy a gyülekezet élő legyen. És legvégül növekvő közösség, ez csak az első vázlatpontnak a legvége, növekvő közösség, amit az utolsó mondatban olvasunk itt a második fejezetben, az Úr pedig napról napra gyarapította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Az Úr gyarapította, nem az emberek találtak olyan szuper módszert, hogy meg tudjunk győzni embereket és jó statisztikát mutassunk fel. Isten az alany, közelebbről Jézus Krisztus szent lelke, és az üdvözülőkkel gyarapította a gyülekezetet, a megmenekültekkel, azokkal, akik valóban új életet kaptak és abban is jártak. Érdekes, hogy a Biblia szemlélete szerint az érdeklődők, a szimpatizánsok, a pártoló tagok nem gyarapítják a gyülekezetet, az üdvözülők gyarapítják. Azok, akik valóban Krisztushoz jöttek, és tőle kapnak új életet, egészen újat. Az egyház élet jelenségeit vettük tehát sorra, tanulásra összegyűlt nép, gondoskodó közösség, Isten dicsőítésére összegyűlt közösség, és növekvő közösség. Most akkor nézzük egy kicsit személyesebben. Ki hogy van az egyházzal? Jó lenne körbeülni és beszélgetni, most arra annyira nincs lehetőség, de legalább magunkban mindannyian azt hiszem, hogy tudunk válaszokat erre a kérdésre. Mennyire tudsz rajongva, csodálattal adózni a gyülekezeted összetétele fölött, mennyire szereted és nagyra becsülöd azokat, akikkel egy gyülekezetbe tartozol, milyen fantasztikus ötleteik vannak, és milyen világító az életük. Folytathatnám, vajon ez határozza meg, hogy szeretjük-e az egyházat? Mert ez lehet hullámzó. Van, amikor nem annyira könnyű jó válaszokat találni ezekre a kérdésekre. Akkor nem szeretem a gyülekezetet, akkor távolabb vagyok tőle. Jó lenne, ha nem lenne hullámzó ez az életünkben. Én ahogy ezeken gondolkoztam, végül is arra jutottam, hogy igazából egy komoly oka van, hogy én szeretem az egyházat, a magyarországi református egyházat is beleértve, meg a saját gyülekezetemet is beleértve, egy igazi komoly oka van, az, hogy az egyház Krisztusra emlékeztet. A tagjai sokszor nem emlékeztetnek Krisztusra, például én sem. Milyen kár, milyen rossz. Jó lenne, ha ez minél ritkábban lenne így. De maga a gyülekezet és maga az egyház, az egész, a láthatatlan, újra és újra Krisztusra emlékeztet bennünket. Ez benne a legklasszabb. Például Krisztusnak a mindent átfogó, mérhetetlen szeretetére. Hogyha belegondoltok, hogy hány félék vagyunk együtt, akár csak itt is, de ma délelőtt, itt az Isten tiszteleten két alkalommal, és folyamatosan egész évben, kicsik és nagyok, gazdagok és egyáltalán nem gazdagok, olyanok, akiknek több diplomájuk van és mindenféle címeik, olyanok, akiknek nincsenek mindenféle címeik, olyanok, akik sikeresek, tehetségesek, nagyra törők, olyanok, akik nem, és lehetne sorolni hányféle szempontból, semmiféle emberi akarat nem tudta volna azt kitalálni, hogy pont mi gyűjjünk össze, akár csak egy ifin belül is nézzük, mert nem gyűjtünk közösen bélyeget, nincsen közös érdeklődési körünk, és nem ez hozott minket össze, egy dolog hozott minket össze, az, hogy Jézus Krisztus egyenlő módon szeret mindannyiunkat, és fejébe vette, hogy ragaszkodik hozzánk. Én hozzám is, és egyenként mindannyiunkhoz, és valamiért ez a furcsa ötlete támad, hogy mi ettől kezdve összetartozunk azokkal, akikkel egy gyülekezetbe sorolt. Ez emlékeztet folyton újra és újra ő rá. És hogyha körülnézek, és nekem sokszor voltak és vannak ilyen gondolataim, hogy mennyire kicsi és mennyire szürke vagyok én ahhoz a másikhoz képest, és bezzeg neki milyen könnyű lehet, mert ő milyen szuper, én pedig egész máshol vagyok, akkor jó arra gondolni, hogy de Krisztus építi egybe az ő testét, az egyházat, és nem azt méricskélte, hogy valamilyen skála alapján a legmagasabb pontszámú versenyzőkkel akar dolgozni, még csak nem is úgy választotta, hogy foci csapatokat szoktunk sorba egyenként a két kapitány, egész más módon választott, kellettünk ő neki. És Krisztusra emlékeztet, ettől kezdve egyáltalán az, hogy ő megőrzi, egyben tartja az egyházát. Az is Krisztusra emlékeztet, ahogyan a test és a fej kapcsolata, ugye többször használja az Új Szövetség ezt a képet. A test nem maradna életben a fej nélkül. Kellenek az idegpályákon a parancsok, kell a vér áramlás, kell az élet áramlása, a fej tartja életben a testet. És ezt a képet használja számtalan alkalommal az Új Szövetség, ti pedig Krisztus teste vagytok, és figyeljétek meg, sőt éljétek át ezt a csodát, hogy összetartoztok vele elszakíthatatlanul, mert hogyha elszakítják a fejet a testtől, megszűnik az élet. Persze semmilyen metafora nem tökéletes, még ez sem, mert Krisztus életben maradna mi nélkülünk, tehát a fej élhetne a test nélkül, de tudjátok mit? Azt tanuljuk a Bibliából, hogy nem akar. Úgy döntött, hogy ő is összeköti a sorsát a testtel, vagyis az ő népével. És Krisztusra emlékeztet az egyház, amikor a mennyasszony és a vőlegény képét használja a Biblia. Egy mennyasszony jelenléte eszünkbe juttatja a vőlegényt. Nem tudom, hogy hány mennyasszony van itt most. Egyet kifejezetten ismernék, de őt nem látom. Ismerem közelről, mert a húgom. És mostanában gyakran látok ilyen jeleneteket, meg ilyen, hát az élet minden területén képes valahogy előkerülni az a téma érdekes módon, hogy esküvő lesz, és hány hónap és hét és nap múlva, és hol tartunk a készüléssel, és hogy áll a ruha, stb. Stb. Valahogy nem tudom, hogy van ez, de egy igazi menyasszonynak eléggé képes kitölteni a gondolatai jó nagy százalékát az a tény, hogy ő menyasszony. Krisztus úgy rendelkezett, hogy az ő menyasszonyaként van a mi identitásunk, vagyis úgy élheti az életét az egyház itt a földön. Már egymáshoz tartoznak, már döntöttek egymás mellett, gyűrűt cseréltek, mit tudom én, mindenféle külső jele is megvolt ennek. A mennyegzőre még várunk, tehát a teljes közösség az még nem jött létre. Ugye a vőlegény a mennyben, a mennyasszony a földön, elég nagy akadály bizonyos szempontból, de a mátkaság ideje folyik, amikor a másikra való gondolás az önmagában jó program, amikor az ember készül, és ez alapján rendezi az élete dolgait, hogy jön a mennyegző, és akkor minden fontos beteljesül, és a másiknak a személyéhez vagyok már kötve. Ezt mondja az egyház állapotáról a Biblia. És ez egy eléggé előremutató kép, hogyha jól megnézzük. Nem azon kell nekünk foglalkozni, hogy most éppen hogy vagyunk, jobban vagy rosszabbul, sikeresen vagy kevésbé, sokan vagyunk vagy kevesen. Ennél sokkal fontosabb, hogy mire várunk, mire készülünk. És nem csak várunk, egy igazi mennyasszony az mindig talál valami készülni valót, nekem elhihetitek. Mire készülünk, ez határozza meg. Sőt, hogyha ez kevés lenne, még azt is megígéri az Efézus 5-ben az ige, hogy felkészíti Krisztus az ő mennyasszonyát. Nem elég, hogy a mennyasszony maga készülget, Krisztus nem bízza a véletlenre, azt mondja, hogy megtisztítja, felkészíti, hogy arra a napra tökéletes legyen. Ezt állítja már megint csak az egyházról. Nem vagyunk magunkra hagyva, nem rajtunk múlik, hogy fog-e sikerülni teljes közösségre és elfogadható közösségre jutni a mi Urunkkal. Ő végzi ezt. És rá emlékeztet az épület, a templom képe. Ugye ez is az Új Szövetségben sokszor használt kép. Egy templomnak határozott funkciója van. Önmagában üres és értelmetlen, hogyha nem használják, akkor nem is különbözteti meg semmi más épületektől. De ha a tulajdonos jelen van, és hogyha a tulajdonos az eredeti funkciójában kihasználja, megszenteli, az Isten oda hívja az övéit, akkor értelmet nyer ez az épület. Mennyire értelmetlen lenne minden igyekezetünk, hogyha üres templomként éppen csak Isten nem akarna minket felhasználni, de ő akar. Ezzel az igénnyel érdemes néznünk, tehát a gyülekezetre és az egyházra is, Krisztusra emlékeztet-e engem. Az egyház sokszínűsége, az, ahogyan a fejhez tartozó test, ahogy a vőlegényhez tartozó mennyasszony, ahogy az önmagában üres, de Istennel nagyon is értékes épület, ez a vigasztalás. És sokszor voltam úgy, hogy elegem lett volna az egyházból, úgy a külső megnyilvánulásaiban, de ebből sose lesz elege semmelyikünknek. És akkor térjünk egy nehezebb témára. Néha eléggé torz és eléggé beteg a gyülekezethez való viszonyunk. Azt hiszem, hogy sokan tapasztalhattuk akár magunkon is, egész biztos, hogy egymáson, és erről tudnánk mesélni. De most nézzük meg, hogy az ige mit mond erről. A sok lehetséges dolog közül én most csak 4 jellemzőbb kísértést vagy betegséget szedtem össze, ami az itteni bő 9 évenben is sokszor találkoztunk vele, és sokszor kellett róla beszélni, vagy kellett vele szembesülni, vagy imádkozni ilyenekkel kapcsolatban. és azt hiszem, hogy nem ér véget ez a küzdelem. Az első, amit fölírtam magamnak, a kóros elkülönülés. Amikor valaki úgy gondolkozik, hogy hát ugye belőlem csak egy van, és mivel belőlem egy van, rám nagyon kell vigyázni, én különleges és értékes vagyok, a többiek, ők sokan vannak, és olyanok is, és valahogy megmagyarázza magának, hogy miért különül el másoktól a gyülekezeten belül. Akár teológiai okot lehet találni erre, akár simán érdekeket, társadalmi okokat, bármit. Az egyik ilyen példa az 1 Korintus 3-ban, amikor azt arra jutottak a kedves korintusi atyafiak, hogy különböztessük meg magunkat, én a Pál féle teológiai irányzathoz tartozom, én az Apollós féléhez, én meg a Kéfás, azaz Péter féléhez, és biztos egészen precízen meg tudták mondani, hogy mi ezek között a különbség, sajnos mi már nem tudjuk, mennyivel szegényebbek vagyunk, ugye? Innen nézve egy pohár vízben való vihar ez az egész. Pál is úgy kezeli. Hogy képzelitek, hogy pártoskodtok teológiai alapon, melyiknek igazabb és kristálytisztább és jobb a meggyőződése, és ennek alapján képesek vagytok szaggatni az Isten egyházát, a Krisztus testét, eléggé lehordja ott a korintusiakat. Aztán máshol is. És azt mondja, hogy ez kiskorúság, mert rámutat mögöttes dolgokra, igazából irigység mozgatja ezt az egészet. Nem a magasztos teológia, és figyeljétek meg, amikor ehhez hasonlókat látunk, akár a saját egyházunkon belül, általában kiszokott derülni valami, mi van a háttérben, az, hogy érvényesülni akarok, hogy irigy vagyok, hogy meg akarom mutatni, hogy mennyivel többet érek a közösségen belül, mint az a másik. Nem azzal van a baj, hogy nézetkülönbségek vannak, hála Isten, hogy vannak. Ha itt vagyunk 100-valahányan, akkor annyiféleképpen értettük meg és fogtuk fel az Isten igéjét, és talán majdnem ennyiféleképpen beszéljük a saját nyelvünkön az Isten dolgait, na de meg lehet tanulni egymás nyelvét, és lehet viszonyulni türelemmel egymáshoz. Elkülönülés, kóros elkülönülés, akár társadalmi érdekek mentén. Megint az 1 Korintus 11-ből idézem, úgy látszik, hogy ebben is szenvedett a korintusi gyülekezet. Azt mondja Pál, azt hallom, hogy amikor összejöttök, szakadások vannak köztetek, és részben el is hiszem, és ott jön az úrvacsora szereztetési igéje, majdnem. Azt írja, hogy az evésnél mindenki saját vacsoráját veszi elő, az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hogy van ez? És azt hiszem, hogy nem nehéz elképzelnünk, hogy hogy volt ez. Ott is voltak sokkal jobban eleresztett emberek, és voltak egészen egyszerűek, mondjuk akik rabszolgából lettek keresztjénné, és még mindig rabszolgák voltak, és meg tudták oldani, hogy eljárnak az összejövetelre, de az alkalom végén siettek haza, és mosták az uruk lábát, és szolgálták fel neki a vacsorát, és akkor hogy üljek már én egy asztalhoz olyannal? Hát nekem is vannak otthon ilyen rabszolgáim, hát mit fognak szólni, hogyha én itt a gyülekezetben meg nagyon haverkodok egy rabszolgával. Otthon a sajátjaim esetleg elkezdenek akkor velem haverkodni, ha ennek hírét veszik. És nem ragozom tovább, az lett belőle, Pál kereken kijelenti, hogy amíg bennetek ilyen indító okok dolgoznak, addig nem tudtok úrvacsorázni. Addig ne prédikáljatok itten bűnbocsánatról, meg Krisztus véréről, meg mindenféle magasztos dolgokról. Először tessék tisztázni magadban, hogy neked testvéred, de az a másik. Ha igen, akkor csinálj, akkor cselekedj úgy. elkülönülés. Azt hiszem, hogy sok területen sújt minket. Az a baj, hogy nem ennyire látványosan, de ugyanennyire stabilan, mint a korintusiakat. Jó lenne egészen határozottan küzdeni ellene saját gyülekezeteinken belül. Aztán ítélkezés. Ez a következő ilyen betegség. Nem fogok sok részletet idézni, lehetne az Új Szövetségből. Egyet választottam ki, az egyik kedvencemet. Hogyan ír Pál a Róma 14-ben és 15-ben annak a gyülekezetnek, ami egyébként egy problémás társaság volt, mert voltak ott judaista zsidók is, meg egészen pogány hátterűek is, meg fővárosnak a mindenféle irányzata egy helyen. És ez lecsapódott a gyülekezeti életben is. Voltak, akik azt mondták, hogy újholdat, ünnepeket, szertartásokat, húsételektől való tartózkodás, mindenfélét betartunk, mert ez a helyes. Mások azt mondták, hogy ezek nem értik a kereszténység lényegét, ezek kiskorúságban vannak, mi szabadok vagyunk, és bármit megeszünk, és bármikor bármit tehetünk Isten törvényein belül, és ez a két tábor kölcsönösen lenézi egymást, hogy ne szaporítsam a szót, nyilván harmadik és negyedik tábor is volt, meg tizedik, pont mint nálunk. És figyeljétek meg, mit csinál Pál. Mindenki azt várja tőle, ha már ezzel a témával foglalkozik, mondd meg, hogy melyiknek van igaza. Melyik a kiskorú? Melyik az erőtlen hitű? Melyik a tévtanítás szélére sodródott ember? Pál megírja, attól kezdve rendbe tudják tenni az egészet. Nem írja meg. Azt mondja, hogy figyeljetek, most az erősekhez szólok. Mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Kedves erős testvérem, aki már jobban tudod, mint a másik, aki már tisztábban ismered az igét, aki már előrébb tartasz, akkor rád bízom, hogy a másikat türelemmel viseld el, és még azt is írja a 14. fejezetben, hogy világos legyen, nem azért, hogy az erőtlenek gyengeségeit kritizáljátok, ez tilos, nincs megengedve, azért, hogy alázattal legyél ott mellette, és emeld azt a másikat a nagyra becsüléseddel és a szereteteddel. Nem kaptak választ a rómaiak. Nem tudták meg, hogy annak van-e igaza, aki eszik húst, vagy annak, aki nem. Annak van igaza, aki a másik tábor más nézeteit, vagy ha én úgy látom, akkor gyengeségeit, tök mindegy, el tudja hordozni igazi szeretettel. Tilos az ítélkezés. Egy valaki van, aki minket megítélhet, az Isten. És azért, hogy ez világos legyen, még hozzá is teszi, ki vagy te, hogy a más szolgája felett ítélkezel. Tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak, hogy megtartsa. Azt hiszem, hogy ez világos beszéd minden kisebb-nagyobb ítélkezésünkre, ami elválaszt egymástól. Aztán a harmadik fajta betegség gyülekezethez való viszonyunkban, ez a fogyasztói magatartás. Gondolom, hogy nem én és nem most beszélek erről először, nem is szeretném nagyon ragozni, mindannyian tudjátok, mire gondolok. Beülök, meghallgatom, már az első mondat közepénél kész a kritikám, megkritizálom, utána, ha van rá közönség, akkor nyilvánosan is megkritizálom. Válogatok programok és alkalmak között, mert vannak élvezetesebb, jobb, teljes értékű programok, amikről nem lenne jó hiányozni, kimaradni. Vannak olyanok, ha idő engedi, oda is elmegyek, és vannak olyanok, amit majd megcsinálnak mások. Ugye az egyik oldalon az ifis programok, a másik oldalon a sokkal kevésbé izgalmas szolgálatok és feladatok. És ha ezt nagyon megszokjuk, akkor oda vezet tovább, hogy mint a méhecske, az egyik virág kelyhére leszáll, aztán meglát egy virítóbbat, szebbet, illatosabbat, gyorsan átröppen oda, onnan is átröppen egy harmadikra, és kóvályog a réten. Ő jól csinálja, mert ő begyűjti a mézet, neki az a genetikai programja, de nekünk a gyülekezetben nagyon nem ezt adta az Isten. Minket nem méhecskének teremtett. Vándorló keresztjének járják Budapestet, itt is begyűjtenek egy kis élményt, ott is begyűjtenek egy kis jó és izgalmas igehirdetést, amott is egy kis közösségi melegséget. Csak tudjátok, az ezzel a baj, hogy úgy járunk, mint ahogy a mi nemzedékünk az élet minden más területén eléggé fenyegetve van, hogy ebbe a vándorlásba teljesen bele lehet szokni, és az ember már ezt tartja természetesnek, és észre se veszi. 30, 35, 40 éves embereket lehet látni úgy, még mindig nem tudtak elköteleződni egy társ mellett, még mindig nem tudták pontosan eldönteni, hogy mit akarnak csinálni az életben, és mi a céljuk, még mindig nem tudják megmondani, hogy kik is ők tulajdonképpen, mert mindig van éppen valami érdekes és vonzó dolog, amit csinálok, akár egy új hobbi, egy új autó, egy új tevékenység, vagy egy új pasi, vagy egy új barátnő. És legyünk őszinték, ez a mentalitás a gyülekezeten belül is fenyeget mindannyiunkat. Mi erre az ellenszer? Azt hiszem, nem lehet egy rövid igével elintézni, legalábbis én nem találtam ilyen igét, ha valaki tud, akkor szóljon. Én azt látom, hogy kemény munkával és kíméletlen önkritikával kell saját magamat figyelnem, mégpedig úgy, hogy Krisztus azt akarja, hogy nekem otthonom legyen az ő testében valahol egy meghatározott helyen. Ez nem azt jelenti, hogy nem mehetnék más gyülekezet által szervezett programra, nem azt jelenti, hogy ne tarthatnék kapcsolatot másokkal, persze az jó dolog és kell, de mégis tudjam megmondani, hogy melyik az én otthonom gyülekezeti szempontból, és azon belül is esetleg kisebb kör, ifi, hogyha van az óriási dolog, hogyha nincs, akkor is a gyülekezet az én otthonom, az, ahova Isten hívott és helyezett. Egyébként ennek a fogyasztói mentalitásnak egy egészen szélsőséges változatáról is ír az 1 Timóteus. Ugyanebből a gyökérből ered, de már ijesztő méreteket ölt. Azt mondja az 1 Timóteus 5.13-ban, bizonyos körről, de nem csak rájuk vonatkozik, ráadásul semmittevők is, akik megszokták, hogy házról házra járnak, és nem csak semmittevők, hanem fecsegők, más dolgába avatkoznak, és így tovább. Az ember szeme előtt szinte ott van a kép, ahogy a drága keresztény testvérek ülnek valamelyiknek az otthonában a másik, olyan, mint a pióca, mert ugye mi testvérek vagyunk, akkor te most ráérsz, akkor végighallgatod, amit mondani akarok, és akkor beszéljük meg a jelen nem lévő harmadikat és negyediket, hogy miért hülye, bocsánat, és mondja tovább, és beleavatkozik mindenkinek a dolgába, mindezt keresztjén színezet alatt. Azt hiszem, hogy talán nem egészen ismeretlen nekünk ez a kép sem. Pál elég határozottan tanácsolja Timóteusnak, hogy szembesítse ezeket a testvéreket azzal, hogy mit csinálnak. Keresztjén testvér, az nem azt jelenti, hogy minden az én dolgom és mindenhez közöm van. Az nem azt jelenti, hogy bármit igényelhetek magamnak, mert ingyen szolgáltatás gyülekezeten belül. Az azt jelenti, hogy közel vagyunk egymáshoz, de Krisztusban, és az ő akarata szerint közös célért, és nem azt jelenti, hogy én pióca lehetek. De menjünk tovább, mert van még. A negyedik ilyen torzulás vagy betegség, amit fölírtam magamnak, a képmutatás. nagyon kedves részem a Galata levélből, amikor Pál egy kicsit nyíltan ír egy köztük levő afférről, Péterrel. Amikor Antiókiába jött Péter, nyíltan szembeszálltam vele, mert okot adott, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, tehát a központból, a jeruzsálemi nagy központból, együtt evett Péter a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, akkor visszahúzódott, és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Képmutató módon viselkedtek a többiek is, még Barnabás is, és akkor Pál közbelép. Érdekes, hogy a legnagyobbak között is történik ilyen. Aztán lehetne még sokféle képmutatásra példát hozni, szélsőséges példáját is, akár megint az 1 Timóteusból, tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, amelyet egyesek elvetettek, mármint a lelki ismeretet, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Mi a betegsége a képmutatónak? Hol rombolja őt a hibás meggyőződése? Azt hiszem, hogy mi képmutatók jól tudjuk magunkból is a választ. Én nem merném azt mondani, hogy ne kerültünk volna valaha ilyenbe. Amikor képmutató vagyok, akkor az dolgozik bennem valahol jó mélyen, hogy meg kell felelnem. Meg kell felelnem a többieknek, az még egy dolog, de például Istennek. És Istennek lehetetlen megfelelni, hiszen még az angyalaiban is talál hibát. Akkor mit csináljak? Akkor legalább a látszat szerint feleljek meg. És az, aki nem tudja elhinni egyszer, úgy igazán, gyökeresen, mindent átformáló módon, hogy Krisztus nekem megbocsátott. És nem kell teljesítenem, mert nekem megbocsátott. És nem kell úgy csinálnom, mintha tudnék teljesíteni. És nem fog attól jobban szeretni, hogyha ma ügyesebben küszködöm és igyekszem. Szóval amíg ezt nem hisszük el, addig álmunkban is képmutatók vagyunk és leszünk. Az ellenszer, hogy Jézus Krisztus befogadott, kellettem neki, megbocsátott, nem akar megszegényíteni, nem kell azon igyekeznem, hogy amikor esetleg Isten egy kicsit félrenéz, akkor én csinálok valamit, ami nekem élvezetes, hát hogyha nem veszi észre, ugye milyen ostoba gondolat, és mégis mennyiszer tele vagyunk ezzel, az van mögöttem, mintha ő meg akarna szegényíteni. És lassan belecsúszik az ember, előbb finomabban, aztán durván, abba, hogy kettős életet él, van egy arcom a gyülekezet számára, egy viselkedésem, egy kegyes póz, és van egy arcom, amit senki nem ismerhet igazán, amikor én igazából egyedül vagyok. És a kettőnek egyre kevesebb köze van egymáshoz. Milyen jó, hogy Jézus Krisztus az egész életünket váltotta meg, az egészet kéri és akarja meggazdagítani, és úgy, ahogy vagyunk egészben, akar minket testvéré tenni a testvéreinkkel. Nem kell, hogy kettős életet éljen senki. Az a Jézus, aki barátjaként, bizalmasaként akar kezelni, azt tud felszabadítani ez alól. Röviden felsoroltam csak néhányat, és gondolom, hogy lehetne sokkal többet. Kóros elkülönülés, akár teológiai, akár társadalmi okom van erre, ítélkezés, gőg, fogyasztói hozzáállás, képmutatás. Mennyi minden veszélyezteti azt, hogy mi egy ép és egészséges testben tudjunk együtt élni. És akkor mégis hogyan lehetséges? Amikor az 1 Korintusban fejezeteken keresztül viaskodik ezzel Pál, akkor végül eljut odáig, hogy most pedig megmutatom nektek a kivált képpen való utat. És tudjátok, ez a 13. fejezet eleje, elkezdődik a szeretet himnusza. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ez meg már János 13. Ha jól szervezett csapatban dolgoztok együtt, ugye? Vagy ha minden rászorulót profi módon emeltek ki a nyomorból és felkaroltok, vagy ha mindig igazatok lesz, és tökéletes, kristálytiszta teológiai meggyőződéssel tudtok érvelni, ugye? Nem. Abból tudja meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ennél többet és ennél jobbat nem tudunk mondani. Csak ezt hagyja meg nekünk Jézus. Annak idején, nem emlékszem pontosan, hogy mikor, de úgy jó 6-7 évvel ezelőtt egy kérdőívet készítettünk itt több ifiben, azt hiszem, hogy minden ifiben, ami akkor megvolt már. Azt próbáltuk fölmérni, hogy ki hogyan került ide a gyülekezetbe, ki hogyan érzi magát az ifjén belül. Csak néhány egyszerű kérdés volt, és akkor leírtam magamnak néhány tanulságot, talán egy vagy két olyan ifi volt, ahol közösen ki is értékeltük, és megbeszéltük, már nem emlékszem, hogy kik, remélem, hogy ők se fogják most unni. Olyan érdekes volt most elővenni az akkori jegyzeteimet és megnézni. Az volt a címe a kérdőívnek, hogy hát te meg hogy kerülsz ide? Lehet, hogy valaki emlékszik, és milyen hatások miatt vagy itt? Hogyan vezetett ide az utad? Mennyire érzed beépülve magad az ifibe? Ilyesmire voltunk kíváncsiak. És az egyik, ami számomra tanulság lett, az, hogy a személyes hatás a döntő. Jézus Krisztus hívott ide, és az ő népébe, és az üdvösségben mindenkit, és ebben nincs másnak, nincs embernek beleszólása, az ő titokzatos módján történik. Mégis úgy látta jónak, hogy emberek hatásainak tesz ki minket, embereken keresztül formál, csiszol, néha fájdalmasan is, de ugyanakkor embereken keresztül gondoskodik rengeteg oldalról, abban az értelemben is, hogy szeretett közösségben tudjunk élni az ő testén, az ő népén belül. A kérdőívek, amit körülbelül 200-an töltöttetek ki annak idején, kristálytisztán mutatták, hogy föl volt sorolva 10-valahány lehetőség, hogy lehet ide kerülni, és még volt kipontozott rész is, hogy írd be, ha nem így. Csak személyes hatással kerültek ide a gyülekezetbe emberek, vagy úgy, hogy a családom hozott, és jártam gyerekkoromban hittanra, és aztán a konfirmációra beirattak, tetszett, nem tetszett, elvégeztem, de addigra már ott volt az ifi, és egy idő után úgy döntöttem, hogy maradok az ifiben, mert megtetszett. Ez az egyik út. Vagy aki nem így került ide, az mind azt írta, hogy barátaim hívtak. És aki egy kicsit részletesebben tudott írni, az kifejtette, hogy mert hiteles barátaim voltak. Mert úgy döntöttem, hogy neki érdemes hinni, és az ő szavára érdemes kipróbálni. Ilyen válaszok is születtek. Azt hiszem, a 200-ból egy valaki írta, hogy az interneten talált a gyülekezetre, de az is írt még egy másik személyes okot is. Jó, hogy fenn vagyunk az interneten, de az számít, hogy ti hogyan viszonyultok a még nem itt levő társaitokhoz, csak az számít. Aztán a másik tanulsága az akkori kérdőívnek a kötődés területén van. Kérdeztük, hogy hogyan jársz Isten tiszteletre, milyen gyakran, stb. És hogyan jársz a kisköröttbe, az ifitbe. És egyértelműen az ifihez volt erősebb a kötődés. Azt hiszem, hogy ez nem váratlan. Az Apcsel 2-ben is olvastuk, hogy a templomban is együtt voltak, és házanként gyakorolták a közösséget. Mind a kettőnek ott a helye az igazi gyülekezetben, nálunk is. de mégis fontos, hogy ez ne legyen egyoldalú. Hogy ne csak magyarul, hogy ne tekintse semmelyikünk sem a vasárnapi Isten tiszteletet opcionálisnak, és az ifibe meg eljövök, mert az élvezetes, az érdekes. Azt hiszem, hogy nem kell azt nektek részletezni, hogyha egészséges akarok lenni, akkor a főzeléket is megeszem a tányéromról, nem csak a habos süteményt. Azt hiszem, így vagyunk néha Isten tisztelettel és ifivel, vagy más dolgokat is lehetne mondani, de nem ez a legfontosabb ok. A másik, hogy a gyülekezet az mindig családom lesz. A gyülekezet az Krisztus akarata szerint kezdettől a végig a világ történelem teljességében jelen van, és Krisztus képviseli, ahogy erről igyekeztem beszélni. Egy ifi az véges dolog. Valamikor véget ér, föloszlik, átalakul nyugdíjas köré, nem tudom, de pórul jár az, aki csak egy szűk, ilyen időleges ingatag körhöz köti magát. És van, amikor kríziseket él át az ember, például ezért, mert véget ér egy ifi, vagy más életszakaszba kerül, hova is tartozom, kik is tartanak számon, kiket szerethetek, kik között adta Krisztus a szolgálatomat, ahogy éppen érzem. Sose ezt látjuk a Bibliában, hogy ahogy éppen érzed, oda köt valahova a mi otthonunkhoz lelki értelemben is. Aztán a kérdőívnek az is volt még tanulsága, hogy volt egy ilyen kérdés a lap alján, mit mondanál annak, akit ide hívnál, mit talál itt? Nem mindenki írt erre választ. Lehet, hogy nem mindenki szokott ezzel naponta szembesülni, hogy hív másokat is. De akik írtak, nagyon érdekes volt az életkori elkülönülést megfigyelni. A fiatalabb ifik tagjai csupa ilyeneket írtak, hogy jó barátokat talál, közösséget, jó fejembereket, élményeket, megértő közösséget. Aztán valahol volt egy határ, nem tudom, hogy nem akarok évszámot mondani, és a fölött kezdtek egyre többen olyat írni, hogy Isten közösségét, Isten vezetését, tiszta igét, igazságot lehet itt találni. Persze a barátok ott is megjelentek továbbra is. Azt hiszem, hogy ez is természetes. A mi Urunk a legjobb pedagógus, és tudja, hogy valahonnan, valahová vezet minket. És nincsen abban semmi rossz, hogy először élményeken keresztül köt valahová, az lenne a rossz, hogyha így maradna mindvégig. Lehet, hogy jöttem mások hatására, vonzására, élményekért, barátságokért, és ez nagyon-nagyon fontos dolog, de jussak el odáig, hogy egy láthatatlan Úr, Jézus Krisztus kínálja a barátságát. Lassan be fogom fejezni, csak még, hát ha már itt állok, felírtam magamnak egy ilyen vázlatpontot is, hogy egy tapasztalt vidéki lelkipásztor tanácsai a fiataloknak. Néha bejövök így Budapestre, és csodálkozva megyek az utcán, mennyi ember, mennyi üzlet, milyen forgatag, nagyon érdekes élmény. Visszatérve, azt hiszem, hogy anélkül, hogy tanácsokat akarnék nagyon adni, néhány tanulságot tényleg összeírtam, amit az utóbbi években úgy erről a témáról magamnak meg kellett jegyeznem. Az egyik az 1 Timóteus 4-hez tartozik. Itt van egy olyan mondata Pálnak, hogy ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Ugye Timóteusnak írja a gyülekezeti élet részletkérdéseit, és ez a szó fogott meg, és szeretném most a ti gondolkozásotokra is bízni, előre haladásod. Úgy látszik, hogy van ilyen a Bibliában. Biztos vagyok benne, hogy nem fogjátok félreérteni, de bizonyos értelemben idézőjelek között Azt hiszem, hogy van ilyen, hogy karrier a gyülekezetben. És nem abban az értelemben, hogy először legyek székpakoló, azután iratterjesztő, azután ifi vezető segéd, aztán ifi vezető, és akkor egyre magasabb pozícióba török. Nem így értem, az legyek, amire Isten hív, és amit rám bíz, és nem más. De olyan értelemben viszont van karrier, hogy Isten formál minket, mégpedig az ő népén belül. Sokótokat látlak így most szembe, nem kezdek el neveket sorolni, ránézek egy-egy arcra, és az jut eszembe, hogy ez az ember a közösségben lett az, aki. Hogy itt láttuk egymás életét majdnem 10 éven keresztül sokakkal, hogy egyszerűen teljesen más egyéniség lenne, hogyha nem adta volna neki Isten itt a helyét. És most nem csak a megtérésre gondolok, hanem sok mindenre, ami azután következett, ahogyan emberek ráébredtek kegyelmi ajándékaikra, ahogyan megtalálták a helyüket kihívások és feladatok között, ahogyan összecsiszolódtunk, ahogyan konfliktusokat megvívtunk, és ahogyan egyre nagyobb terheket pakolt ránk Isten. Előmenetel történt ebben az 1 Timóteus 4 értelemben. És jó erről tudatosan gondolkozni. Mennyire szegény lennék, hogyha nem lehetne lelki otthonom emberek között, akik engem formálnak, és akik velem együtt haladnak az úton. Mennyire szegény lennék, hogyha nem kellene megvívni azokat a dolgokat, amiket velük muszáj volt, mert jött az impulzus. Mennyire jó, hogy Isten előmenetelben gondolkozik a mi számunkra. Aztán a következő, amit aláhúztam, összesen csak ennyi, hogy türelem. Hogyan viszonyuljak ahhoz, hogy Isten valahova egy közösségbe helyezett engem. És nem kell részletezni ezt a szót sem. Ami értékes az életben, bármi legyen is az általában legalább egy kicsit bonyolult, és ami bonyolult, ahhoz munka kell, és várakozás, és időigényes. Egyszerűen egy óriási hazugság az a szemlélet bármilyen téren, hogy most azonnal a tiéd lehet, és akkor mondanak valami nagy dolgot, valami vonzó, élvezetes dolgot. Hogyha egy egyszerű sportot elkezdesz komolyan csinálni, bármelyiket, hogyha szakmát akarsz tanulni, hogyha egy munkahelyre be akarod dolgozni magad, bármit mondhatnánk, ahhoz várni kell, és el kell viselni az átmeneti állapotok nehézségét, és el kell viselni, hogy csinálom, dolgozom vele, de még nem látom semmi gyümölcsét, és hatványozottan nehéz elviselni, hogyha ez emberek között történik, és emberek elfogadásában, reakcióiban, befogadásában látom azt, hogy várni kell. Borzasztó nehéz tud lenni, de azt hiszem, hogy ami értékes, az megéri. És milyen szegény az az ember, aki odébb libben valahonnan, mert nem úgy néztek rám, nem úgy fogadtak be, nem úgy nyíltak ki, ahogy én elképzeltem. Aztán a következő, azt írtam föl magamnak, hogy add bele magad a közösségedbe. És ezt a magad szót húznám alá, vagyis ne valami mást. Sok minden késztet minket, hogy beleadjuk a közösségi életbe a legszebb tulajdonságaink csokrát, vagy a legkellemesebb arcunkat, vagy valami vonzót, mondjuk a teljesítményünket, vagy legalább ezekről valami összeállítást, valami demo változatot, és akkor jó helyünk lesz a közösségben. Inkább add bele magad. Vagyis legyél nyílt, és ez azt jelenti, hogy legyél sebezhető. És ez azt jelenti, hogy nem mindig a vonzó tulajdonságait fogod odavinni, de legalább te leszel, aki ott vagy. És ez megér kríziseket, és megér várakozást és sokszor küszködést is, de az eredménye az lesz, hogy Krisztusnak igazi emberei és igazi követői alkotnak igazi közösséget, nem kirakat babák. És az utolsó ilyen tanácsféle, abból indulj ki, hogy a gyülekezeted otthonod, ahova tartozol, vagy ha még nem az, akkor azzá kell, hogy legyen. Nem olyan hely, ahova úgy megyünk, mint egy plázába, szórakozni és fogyasztani, mert ragad ránk ez a mentalitás, beszéltem róla. A gyülekezet otthonunk, Jézus Krisztus az otthonunk, de ő így együtt gondolkozik az ő népében. Végül szeretném csak ezt az igét felolvasni, amit az előbb idéztem. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tiszta életben. Legyen gondod a Szentírás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Hát kívánom nektek is, meg magamnak is, hogy egyre jobban szeressünk a közösségünk tagjai lenni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Csendesedjünk el. Áldunk téged, Jézus Krisztus, mert valahogy úgy vállaltál föl minket, ahogy egy tökéletes vőlegény fölvállal egy menyasszonyt. Köszönjük, hogy semmi olyan dolog nincs, amire azt mondtad volna, hogy ja, akkor nem jöhetünk ki, ja, akkor keressünk mást. Köszönjük, hogy te tökéletesen ismersz, és mégis kellünk neked. És áldunk téged, hogy így együtt gondolkozol bennünk és rólunk, így együtt terveztél a számunkra utat, és van is erőd ahhoz, hogy mi azon járjunk. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit valóban egyen-egyenként formáltál a mi életünkben. Köszönjük, hogy titokzatos és hatalmas eszköztárad van, de te soha nem késel és soha nem tévedsz, és azt akarod, hogy minket hibátlanul és dicsőségesen állíts majd önmagad elé. Köszönjük, hogy ehhez szükségünk van egymásra is. Kérünk, bocsáss meg, hogy annyira laposan, alacsonyan, önző szinten tudunk mi erről gondolkozni. Bocsáss meg, hogy ösztönösen gyűjtjük be azt, ami nekünk hasznos és jó, akár közösségi dolgok, akár tanítás, bármi, élmények, és olyan könnyen elvonulunk a zsákmányunkkal, mintha mi se történt volna. Segíts, Urunk, hogy ez ne így legyen egyikünkkel sem. Segíts, hogy képesek legyünk adni, nyitni, megosztani magunkat és a tőled kapott kincseinket. Köszönjük, hogy te emlékeztetsz, hogy tartozunk egymásnak, te miattad és a te nevedben. Kérünk az itt levő fiatalokért, minden ifjúsági közösségért, ami Pasaréten működik, minden olyan ifiért, amit még ezután hívsz életre. Kérünk azokért, akik most még keresők vagy friss megtérők, köszönjük, hogy te már látod bennünk, hogy mit akarsz ránk bízni, és mit akarsz a mi munkánkon keresztül teremteni. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az egyház ura itt is. Szeretnénk nap mint nap kézzelfoghatóan tapasztalni a te erődet, a te bölcsességedet, és majd a te dicsőségedet. Amen. Köszönöm szépen még egyszer. Úgy tudom, hogy az jön, hogy áldott beszélgetést kívánok majd az alkalom utánra.